úgy látom, hogy most a zsoltárok dolgoznak. Én is egy zsoltárt hoztam. Ahogy a múlt héten Zsolti is egy zsoltárról beszélt. Na, szóval zsoltárokból hoztam én is, méghozzá egy igen rövid zsoltárból, annak is csak két versét. A 127-es zsoltár első két versét szeretném felolvasni. 127-es zsoltár. Így kezdődik az első vers. Grádicsok éneke Salamontól. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon a építői, annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába nektek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában áld eleget.
Amen.
Általában ritkán használom a régi karodit, de ezt a zsoltárt, ezt ebbe szeretem, ezt a szerelmesének álmában áld eleget. Ilyen szépen, ilyen gyönyörűen egyik fordítás sem adja vissza ezt a kifejezést. És hát tudjátok, hogyha Salamon király, és hogyha hiába, akkor van-e olyan, aki nem rögtön a Prédikátor könyvére gondol, és azt hallja viszont, minthogy én is azt hallom viszont ebben a két versszakban. Felette nagy hiába valóság, ezt mondja a Prédikátor, felette nagy hiába valóság, minden hiába valóság. Mi haszna van az embernek minden munkájában, amelyet végez a nap alatt? Így indul a Prédikátor könyve. Hát, erről nekem a Micimackó fülesének optimizmusa jut általában mindig eszembe. Körülbelül ennyi, de valójában valahányszor, és mostanában éppen a Prédikátor könyvét olvassuk, nem erről fogok beszélni, csak egy kicsit kitérek hozzá. Arra figyelek fel, hogy Salamon ebben a könyvben valami nagyon, a Biblia többi lapjaihoz képest valami nagyon szokatlanul mást mutat be, másról beszél, vagy talán nem is olyan szokatlan, csak olyan nagyon mellbevágó módon mutatja be az embernek a valóságos állapotát, az, hogy milyen a természeti ember. Bemutatja, milyen vagyok természeti emberként, bemutatja, milyen vagyok a nap alatt. Ugye azt mondtuk, hogy mi haszna van az embernek, amelyet végez a nap alatt. És ez a nap alatt, ez azért halljuk meg, ez nem más, mint az itt ezen a földön. Milyen hasznom van. De azért azt látom, hogy ha van nap alatt, akkor bennem ut a reménység, hogy van a nap felett is majd. Tehát van ezen túl, ha szétválasztom a gondolatomban a nap alatti részt, akkor lesz majd valami további rész is. És hogyha Prédikátor, akkor hadd mondjam azt, hogy amellett, hogy a Prédikátor könyvének itt az elején és az idézett Zsoltárok könyve részben is egy kulcsszava, a hiába valóság, van egy másik nagyon ide kapcsolódó kifejezés is a Prédikátor könyvében, amit nagyon szeret használni, több helyen is használja, itt is a rögtön az első rész 14. versében, amikor azt mondja, hogy láttam minden dolgot, ami történik a nap alatt, és ímé minden csak hiába valóság, és szélkergetés. Ezt megmagyarázom. Megint, ez most az új fordításból van. A Karoli megint jobban fordítja, jó rácáfolok, ez minden eddigi kritikámra, a lélek gyötrelme. Tehát azt mondja, hogy minden hiába valóság és a lélek gyötrelme. Pontosan a szellem gyötrelme, tehát ezt használja a Héber. Szóval az összképe Salamonnak, és azt gondolom, hogy a 125-es Zsoltár is erre az állapotra utal vissza, az az, hogy bizony hiába valóság is a lélek gyötrelme. Az élet egy szempontból, ha az embernek, mint természeti embert mutatom be. Pedig hát, ami nem is tűnik itt. Szóval, olvasgatom újra és újra ezt a 127-es Zsoltárt, és azt gondolom, hogy jó dolgokról beszél. Gondoljatok bele, építőkről, akik házat építenek. őrzőkről, akik a várost őrzik, munkásokról, akik sokat dolgoznak reggeltől késő estig, fáradtsággal dolgoznak. A bérükért, ugye a kenyerükért. Hát ha megkérdezed az utca emberét ma, ha megkérdezed a ma emberét, akkor azt kell, hogy mondjam, ezek értékek. Ezek fontos dolgok. Építesz, őrzöl, dolgozol, sokat dolgozol és keményen, amiért bért kapsz. Ezek az ember szemében fontos és értékes dolgok. És Salamon mégis azt a hihetetlen kifejezést használja rá, hogy hiába valóságok, hiába valósága, vagy felette nagy hiába valóság. Egy kis kitekintés. Van a Hébernek egy nagyon különleges tulajdonsága, nem túl sok nyelvben fordul ez elő. Ez a hiába valóságok hiába valósága, ha más nem onnan lehet ismerős, hogy halljátok a kifejezést, hogy szentek szentje, igaz, királyok királya. Nem más, mint hogy a Héber képes fokozni. Nem csak a melléknevet, hanem a főnevet is. Tehát, ugye? Valójában azt mondja, hogy a legkirályabb, a legszentebb, és itt ebben az esetben a leghiába valóbb. Nem bírtam megállni, hogy ne keressem meg az értelmező szótárba, hogy mit mond az értelmező szótár a hiába kifejezésről, és ilyeneket mond. Azt mondja, ha múlt időben használjuk, akkor valami olyasmi, hogy kár volt. Nem ért célt. Eredmény nélküli volt. Hasztalanul történt. De ha jövőre beszélünk, és gyakorlatilag ugyanezek jönnek elő, nincs célja. A siker, az eredmény, a haszon reménye nélküli. Reménytelenül, céltalanul történik. Nem tudom, érzitek, ezek súlyos szavak. Azt mondani valamire, hogy reménytelen, céltalan, hiába való, felesleges, nincs reménye, ezt én teszem hozzá, mert nekem talán egyik legidevágóbb, gyümölcstelen. Ezt mondja a Biblia. Hát, házi feladatként olvassa mindenki a Prédikátor könyvét, ha nem nagyon tette volna az utóbbi időbe, úgy általában az ember életéről. És Salamon úgy beszél róla, hogy nem a levegőből. Én érzem rajta, hogy ez a Salamon, az a Salamon, aki már nagyon sok mindent átélt. Ugye Zoli sokszor utalt az elmúlt hetekben, hogy nagyon sematikusan elkönyveljük Salamont, hogy elfordították a szívét a feleségek. De mintha ezeket a mondatokat ezt követő korban írná le, és már ezt is beleszőni, az ebből való tapasztalatait is beleszőni, amikor azt mondja, hogy minden hiába valóság. De miért? Miért mondja, hogy minden hiába valóság? Azt olvassuk a Róma levél 8. részében, hogy a teremtett világ hiába valóság alá van vetve. Hiába valóságnak van alávetve, nem önként, hanem azért, aki alávetette. És persze reménysége van és várja ő is. A megváltás. Miért van alávetve a teremtett világ ennek a hiába valóságnak? Hát az az igazság, hogy ez velünk együtt történt. Azt mondja a Mózes első könyvének, a Teremtés könyvének a 3. részében az ige, hogy mivel hallgattál a feleséged szavára és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, átkozott legyen a föld te miattad. És ez magával rántja az egész teremtést, az egész teremtett világot, ahogy az előbb mondtam, e világot, ezt a földet. És ez az, ami hiába valóság alá rendeli mindazt, ami itt történik az ember keze által. És én ezt most hadd tegyem félre rögtön nektek, mert szerintem ez egy izgalmas téma, hogy mit gondolunk erről, hogy átok, mi gondolunk erről, hogy hiába valóság. Hogy látjátok ti ezt, hogy élitek meg, vagy éppen hogy tapasztaljátok mindezt? Miről szól nekem ez a 127-es Zsoltár? Ezt egy kicsit csak bevezetőnek szántam. sok olvasata lehet ennek az építésnek, ennek a munkálkodásnak, amiről itt olvasunk. Biztos, hogy sokaknak más üzenet is megfogalmazódik belőle. Hadd mondjam el azt, amit én láttam és értettem meg. Egyrészt ugye az eddigiekben arról beszéltem, hogy a hiába valóságban kifejezésben látom azt, hogy a természeti ember milyen. De ez a Zsoltár, ez a két vers annak a Zsoltárnak, mint egy szembeállításként úgy érzem tartalmazza azt a lehetőséget is, vagy azt a kihívást is, amit az Istennel való járás, a szellem szerinti élet kínálhat az ember számára. Megpróbálom majd kifejteni, ez most inkább csak egy ilyen bevezető gondolat volt. Az Új Szövetségben számtalan helyen azt olvashatjuk, hogy a hívő életét a Biblia egy építkezéssel, egy épülettel azonosítja. A Korintusi levélnek a harmadik részében ilyeneket olvasunk, hogy hiszen mi Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok ti. Azt mondja az ige, Isten épülete vagytok ti. Vagy kicsit később azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy az Isten temploma vagytok. Jézus beszél példázatokban, és mikor arról beszél, hogy ti vagytok a világ világosság, akkor azt mondja, hogy lehetetlen elrejteni a hegyen épített város. Mint képet használja a hívő emberre a várost, az épületet, az építményt. És nagyon érdekes, nem tudom, felfigyeltetek-e már rá, én most direkt rákerestem, akkor készültem, arra a kifejezésre, hogy Isten temploma az Új Szövetségben hogyan fordul elő, mikor rólunk ránk utalva beszél Isten, minden alkalommal többes számba beszél. Többes számba. Soha nem beszél arról, hogy te Isten temploma, hogy te Isten temploma. Mindig úgy beszél róla, hogy ti Isten temploma. Nézzetek utána, hogy mi Isten temploma vagyunk. Miért? Azért, mert ez az Isten temploma, ez nem te, vagy te, vagy te vagy egyedül, hanem azt mondja a Biblia, ez mi, a gyülekezet vagyunk. A nem látható, mégis valóságosan létező, felépülő, Isten által felépítő templom. Ez a gyülekezet, a Krisztus teste. Az Efezusi levélben egyértelműen erről az építkezésről ír, benne van az egész épület összeszerkesztve, és benne növekszik szent templomá az Úrban, akiben ti is együtt épültök. Ti is együtt épültök a lélek által Isten hajlékává. Ti is együtt épültök. Nem külön-külön, nem te épülsz, meg te épülsz, bár hadd tegyem azért hozzá, hogy egyértelműen az előzőben utalt Korintusi levél azért utal arra, hogy ott mindenki, aki hozzáteszi a maga részét, mint Isten munkatársa, figyeljen oda, hogy mit tesz hozzá, mert majd meg lesz mérve, de mégis azt mondja, ti is együtt épültök a lélek által Isten hajlékával, Isten templomával. És ha még visszamegyek a Zsoltárhoz, arra, amire már az elején felhívtam a figyelmeteket, ugye azt a gyönyörű kifejezést használja Salamon, nem is értem, hogy honnan. Hogy a szerelmesének álmában van álmenetben. Ki az a szerelmese? Ki az, akiről azt mondja, és egyébként ugye az énekek éneken múltkor is hivatkoztunk rá, az annyira szépen adja vissza azt. Igen, az Istennek a szerelmese, az az Istennek a mennyasszonya, az a gyülekezet. Felette nagy titok ez, mondja az Efézus 5-ben, amikor a házasságról beszél ugyan látszólag, és aztán azt mondja, én pedig Krisztusról és az egyházról beszél. Bizony, az Úr szerelmese, az Úr mennyasszonya a gyülekezet. És én azt kell, hogy mondjam nektek, hogy ez a 127-es Zsoltár, ez az első két vers, az én számomra itt és ma a gyülekezetről beszél. Nem egy fizikai közösségről, de van, nem baj, ha magunkra rögtön értelmezzük is, hanem a gyülekezetből. Sokszor hivatkozom rá, és most sem mulasztom el. Azt mondja Jézus Péternek, amikor megvallja őt urának, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat. Én építem fel az egyházamat. Nem ember, nem építő munkás, hanem én. És hadd vegyem a bátorságot most egy kicsit, akkor ezt a Zsoltárt a saját szavaimmal elmondani. Nem átírni, csak a saját szavaimmal elmondani, hogy megértsétek, miről beszélek. Ha az Úr nem építi a gyülekezetet, hiába dolgozunk azon a testvére. Ha az Úr nem őrzi a gyülekezetet, akkor hiába vigyáz a hívő. Hiába nektek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, a gyülekezetnek a nyugalomban áll eleget. Álmában, ahogy fogalmaz, a nyugalomban, ahogy a zsidó levél írja, abban áll eleget. Azt gondolom, hogy rólunk szól. Arról, ahogy nekünk magunknak szeretni Isten, hogy bizonyuljunk a gyülekezethez, a Krisztus testéhez, és az abban való építkezéshez és munkálkodáshoz. Isten a legjobbat érdemli, ezzel a felkiáltással nagyon szeretünk buzgolkodni. Hívők, én ezt látom 29 éve. Nagyon, nagyon szeretünk. Isten a legjobbat érdemli. És nagyon szeretjük szét is választani a buzgolkodásunkat és a munkálkodásunkat profán dolgokra, meg szent dolgokra. És azt mondjuk, hogy hát a profán dolgokért, a világi dolgokért való buzgolkodás, az fúj-fúj, de a szent dolgokért való buzgolkodás, elnézést, hogy egy kicsit dumolódok, az nagyon. De hát nem erről beszél nekem ez a Zsoltár. Azt mondja, hogy hiába valóság a ti munkálkodásotok, ha nem az Úr építi azt. Érzitek ennek a súlyát? Mi a feladatunk? Mi a helyünk? Nekem nagyon-nagyon régóta ez az egyik kihívásom. Mi a feladatunk? Hol van a helyünk a gyülekezetben? Mi a dolgunk? Péter első leveléből találtam egy nagyon egyszerű és mégis nagyon jó választ erre. Péter első levele második részből szeretnék még két verset olvasni. Így ír, járuljatok hozzá, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Isten előtt kiválasztott becses kőhöz, és ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatot áldozzatok, amelyek kedvesek az Istennek Jézus Krisztus által. Szép, nagy, terjedelmes mondat Pétertől. Hadd egyszerűsítsem le a második verset, vagy az ötös verset kettő közül. Ti épüljetek fel lelki házzá Jézus Krisztus által. Ez a mondat. Ez a mondatnak a leleje azt mondja, ti épüljetek fel. És hogyha ebben azt gondolnátok, hogy itt valami olyasmiről van szó, hogy akkor szedd össze, kedves Timót, magadat, mert végre itt az ideje, hogy felépülj lelki házzá, akkor szeretnélek elszomorítani. A kifejezés, hogy épülj fel, az egy passzív, egy szenvedő szerkezet. Van, akinek ez mond valamit? Régen valamikor nyelvtanul. A magyarból nagyon hiányzik sajnos a szenvedő szerkezet, pedig fantasztikus dolgokat ír le, és ezért nem tudja mindig visszaadni a zsűrűre. Tessék? Épülődjetek, így fordítottam. Épülődjetek. Nem véletlenül van a végén, a szerkezet végén, hogy Jézus Krisztus által. Néha hajlamosak vagyunk, olyan sokszor szerepel egy-egy ilyen kifejezés, hogy Jézus nevében, Jézus által. Nézzétek el nekem, néha olyan érzésem van, mintha ilyen kötőszóként használnánk, az pedig nem az. Azt mondja, épüljetek fel Jézus által. Épülődjetek fel Jézus által. Még körülíróban. Hagyjátok, hogy felépüljetek Jézus Krisztus által. Sehogy máshol. Itt az építkezésnek egyetlen egy munkása van, az pedig Jézus Krisztus. Ő az, aki azt mondja, hogy felépít téged, azzá a valamivé, és nem téged, mert itt megint többes számban van szó, ti magatokat, tehát nem egyenként egy-egy ember, hanem minket együtt közösen szeretne felépíteni és fel is épít, mert az az ígérete, amit elkezdett, azt végig fogja vinni, felépít minket. Hogyan? A hívő életünk bármelyik pontján is én azt gondolom, hogy teljesen hasonló a pálya, itt is. Úgy kezdődött az első vers, hogy járuljatok hozzá, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Isten előtt kiválasztó becsesztőhöz. És teljesen mindegy, hogy a hívő életnek melyik pontján vagy. Lehet, hogy most keresed az Istent, belejársz évek óta, 10-20-30 éve. A dolgok mindig úgy kezdődnek, hogy hozzájövök. Hozzá, még hozzá, ahhoz, aki Isten előtt kiválasztott, a felkenthez, a messiáshoz, az egyedüli, igaz Istenhez. Hozzá jövök. Nincsen másképp megoldás. Az épülés ott kezdődik, és én ezt látom kulcsnak, hogy nem keresem máshol megoldást, mint nála. Mindenek előtt hozzá jövök, és nála keresem. És aztán nekem az Ószövetségből szól ez a néhány szó újra és újra, amikor Jeremiás könyvében szerepel, hogy csak ismerd el. Csak ismerd el. Ismerősen hangzik ez? Jeremiás 3-ban van, csak ismerd el bűneidet, amikor Júdához kiállt Jeremiás, térjetek meg, és csak ismerd el. Nem várok más tőle, csak ismerd el, csak érts velem egyet. Csak amit mondok, azt ismerd el. Ott a bűneiről beszél. Lehet, hogy az én életemben csak valamire vezetni szeretne az Isten, és azt mondja, hogy csak ismerd el, csak érts velem egyet. És aztán utána, igen, a következő lépés, hogy érts velem egyet. Érts velem egyet abban, hogy, mint ahogy az előbb elmondtam, én építem az egyházamat. Én nem várom tőled, hogy te építsd fel az egyházat. Én azt szeretném, hogy érts velem egyet, hogy én akarom ezt a gyülekezetet felépíteni. Minket is. Ezt a itteni közösséget is. Nem a mi igyekezetünk, nem a mi ügyességünk tartja meg, hanem az Isten az, aki szeretné felépíteni, és fel is fogja építeni, és meg is fogja tartani. És aztán utána engedd. És szerintem ez a kulcsa, és ez a titka ennek az egésznek, ami el van rejtve benne, hogy engedd, hogy a helyedre állítsalak. Mert mindannyiunkkal kapcsolatban ebben az építkezésben helye van. Elmondtam ott az előbb is már az első korintusi levélből, a harmadik részből. Azt mondja, hogy hiszen mi Isten munkatársai vagyunk. Isten szeretne bevonni téged, de nem úgy, hogy te vagy, aki munkálkodsz tőle függetlenül, hanem szeretne úgy bevonni az ő munkájába, az ő gyülekezetének az épülésébe, a felépülésébe, hogy rábízzolódokat. Ez, higgyétek el, nem a Zsoltinak, nekem vagy a Zolinak a kiváltsága, mindannyiunknak, egytől egyig mindenki szeretne bevonni. Mert kezdetben elhív és azt mondja, hogy gyermekem vagy. Gyermekem vagy, tanítványom vagy, és aztán munkatársammal szeretnélek látni, bevonni téged a munkába. Nem azért, mert ügyes vagy, nem azért, mert olyan tehetséges vagy valamiben, hanem azért, mert én akarok munkát végezni, és ebben szeretnélek téged használni. Akkor is, hogyha te azt gondolod, hogy te magadra alkalmatlan vagy rá. Mi ennek az eredménye? Hát bármilyen hihetetlen is az, hogy nem én, hanem az Úr építi ezt a házat. Mert ha kicsit megfordítom ezt a Zsoltárt, ugye, úgy hangzik, hogy ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába épül. Ugye halljátok belőle, hogy de ha építi, akkor épül. És az Isten fel akarja építeni ezt a házat. Megígérte, felépítem az én egyházamat, és hogy is szerepel, hogy a pokol kapui sem vesznek rajta diadal. És Isten fel akarja építeni ezt. És ő végzi ezt, És mégis felettem nagy titok, azt kell, hogy mondjam, hogy közben azt mondja, hogy te a munkatársam vagy. Szeretnélek bevonni ebbe, használni, mint szolgát, mint munkatársam. És az eredménye tényleg az, hogy nem én, hanem az Úr építi fel azt a házat. És tudjátok, miközben azzal kezdtem, hogy hiába valóság, és így a prédikátorkönyv, meg úgy a prédikátorkönyve, befejezésül mégis azt kell mondani, hogy a prédikátorkönyvéből idézek egy igét, harmadik részből. Azt mondja Salamon, hogy tudom, hogy valamit az Isten cselekszik, az lesz örökké.
Az nincs mit hozzátenni.
Így van, ahogy Gábor mondja. Ahhoz nincs mit adni, és abból nincs mit elvenni. Az Isten tökéletes. Tehát egyrészt nélküle hiába valóság. De mégis ott van benne az a titok, hogyha engeded, hogy belevonjon téged, akkor veled együtt, nem tőled függetlenül, hanem téged a munkatársává véve, be fog vonni, és valami olyasmit cselekszik, ami megáll örökké. És akkor ez nem az ő érdeme lesz, magamról annyit fogok tudni elmondani, hogy haszontalan szolga vagyok, annyit tettem, amit a kötelességem volt.
Nem az én érdemem lesz.
Így van. Így van. Így van. Hát nekem ezt mondta a 127-es Zsoltár. Nagyon érdekes volt, mert amikor elkezdtem forgatni, nem tudtam, hogy mi lesz belőle, csak úgy nagyon a szívünkre, szívemre helyeztem, aztán együtt is beszélgettünk róla, és aztán a vége ez lett. Nekem a gyülekezetről és a testről és a gyülekezet felépüléséről beszélt.